Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit újra a Szociológia Gyűjtemény podcastjében, melyben társadalomtudományi könyvekről beszélgetünk azok szerzőivel. A mai adásban András Csaba, a Konszenzuális mozi című könyv szerzőjével beszélgetünk. András Csaba 1989-ben született Szekszárdon, a Tolnamegyei Tamásiban nőtt fel, középiskolai tanulmányait pedig Bonyhádon végezte. Egyetemi tanulmányait a Pécsi Tudományegyetemen folytatta. Előbb magyar alapszakon, majd magyar nyelv és irodalom mesterszakon szerzett diplomát. Doktori értekezését 2018-ban védte meg a PTE Bölcsészet és Társadalomtudományi Karának Irodalom és Kultúratudományi Doktori Iskolájában. 2016 és 2022 között a Pécsi Kerényi Károly Szakkollégium tanára volt, 2020 óta pedig a PTE Filmtudományi és Vizuális Tanulmányok tanszékének oktatója, melynek jelenleg tanszékvezetője is. Munkáját több szakmai elismeréssel jutalmazták. 2020-ban Kanyó Zoltán irodalomelméleti díjat és Procura Ingeni díjat, 2023-ban pedig Prokollégió díjat kapott. Tagja a Politika Történeti Intézet és a Magyar Filmtudományi Társaságnak, emellett a Ciklus folyóirat, valamint az Új Szem portál filmrovatának szerkesztője. Kutatásai elsősorban a ludológia, a kritikai kultúrakutatás és a politikai esztétika területeihez kapcsolódnak. Könyve a Konszenzuális mozi tavaly 2025-ben jelent meg. És akkor most vendégemhez, András Csabához fordulok, akit köszöntök a műsorban.
Köszönöm. Szia.
Az első kérdésem egyből a könyv címéhez fűződik, hogy aki esetleg nem olvasta még a könyvet, közelebb hozzuk így a könyvhöz meg a témához. Mit jelent a konszenzualitás ebben a témakörben és könyvben?
Köszi szépen. Igen. A konszenzualitás ugye az a hétköznapokban is használt fogalom, és általában az egyetértést, a konszenzust értjük alatta. Ennek a könyvnek ehhez van köze, a fogalomnak ehhez az értelméhez, de egy eléggé kacifántos úton kapcsolódik ehhez. Mert hogy magának a konszenzualitás fogalmának, a konszenzusnak és a disszenzusnak, ez egy fogalompáros, ennek nagyon nagy filozófiai hagyománya van, és az a filozófus, akire én támaszkodtam ennek a könyvnek az esetében, akire a leginkább építek ebben a szövegben, Bagi Zsolt, ő is már ehhez a fogalompárhoz nyúl vissza. És ez a fogalompár, ez tulajdonképpen a politikai filozófiából, főleg francia politika filozófiából származik, de előkerül a politológiában, más területeken is. És azt mondhatjuk, hogy a 20. század második felének francia filozófiájában, ebből a fogalompárban, ahol a konszenzus lenne, az egyetértés, a közös gondolkodásra törekvés, a disszenzus pedig ebbe valamiféle törés, valamiféle újdonság, valamiféle vitatás, valamiféle szembenállás, ebben rendszeresen a másodikat szokták kitüntetni ezek a filozófusok, és nagyon gyakran az esztétek is, hiszen ez valahogy a magas kultúrának, a művészetnek a logikájához is hasonlít, hogy valahogy valami törést bevezetni a hétköznapokba. Na most ehhez képest, ami engem jobban érdekelt, ez a kultúrának ez a másik típusú működése, ez a konszenzuális aspektus, és ezért nyúltam Bagi Zsolt, aki maga is egyébként egy olyan filozófus, aki főleg ezzel a disszenzuális aspektussal foglalkozik, ám van egy olyan könyv, amiben kitér erre a konszenzuális aspektusára és a kultúrának, ami a közös érzéknek a létrehozását, a közös kritikai gondolkodást, a közös valóságtapasztalat formálását célzó kulturális aspektusra irányulna. Szóval tulajdonképpen ez a könyv, ez egy esztétikai, kultúraelméleti könyv, és nem teljesen arra vonatkozik itt a konszenzus fogalma, mint amit a köznyelvben értünk alatta, tehát nem az a fő tétje, hogy azon tűnődjünk, hogy hogyan alakít ki a film egyetértést bizonyos ügyekkel kapcsolatban, mert akkor lehetne mit tudom, mindenféle történelmi filmeket vizsgálni, meg ezer területe van, ahol adekváltabban lehetne vizsgálni a konszenzus teremtésnek a logikáját, hanem inkább valami olyasmiről lenne szó, hogyha a kultúrának két aspektusáról beszélünk, és az egyik aspektusa az lenne, már az emancipatorikus, ezen hagyomány által pozitívan értékelt kultúrának az egyik aspektusa az lenne, hogy valamiféle közös módon tudjuk bírálni a fennálló viszonyokat, valahogy közössé legyen téve a világ megváltoztathatóságának az élménye, akkor ezt hogyan lehetne a filmek segítségével elérni, vagy milyen filmes esztétikák kapcsolódhatnának ehhez. Szóval alapvetően ez lenne a könyvnek a főtétje, és én értelemben működik benne ez a fogalom.
És kicsit konkrétabban, milyen módon válik a mozi, akár filmnézés, filmes diskurzusok, társadalmi konszenzus, vagy éppen a konfliktus helyszínévé?
Igen, ez egy jó kérdés. Nyilván rengeteg módon, és nyilván rengeteg területét elkülöníthetjük, ahol egészen máshogy működik. Nyilván a befogadás módok szituáltsága is nagyon sokat számít, a különböző intézményrendszerek ezer ügy. Amivel én ebben a könyvben foglalkozom, az a tömegfilm, és a tömegfilm fogalmát én ebbe itt egy speciális értelemben használom, ezt is Bagi Zsolttól veszem egyébként, ami gyakorlatilag valami olyasmit jelentene, hogy nem a tömegeknek gyártott film, hanem a tömegeket felszabadító film. Tehát az a film, amit úgy értékelhetünk, az a kultúra, amit úgy értékelhetünk, hogy az a cél alapvetően, hogy valamiféle változás történjen a társadalmi valóságban, és ezt sokak számára akarja hozzáférhetővé tenni. És amit én ebben a könyvben hát kiválasztottam, vagy ami alapján kiválasztottam ezeket a sajátos szempontokat, ami alapján ezt azonosítani próbáltam, az három fő vonása, vagy három meghatározó jellegzetessége, ami a kritikai kultúrelméleti hagyományban, a kritikai hagyományban általában is fontos a világ mai állapotának a diagnózisaikor. Azt szokták mondani nagyon sok teoretikus, akire én itt támaszkodom, hogy manapság egyfajta radikális individualizáció figyelhető meg, ahol folyamatosan egyénként gondolunk magunkra, ahol felszámolódnak a közösségek, ahol egyre kevésbé tudunk valamiféle közös mozgalmi aktivitásba részt venni, közösségként gondolni magunkra, eltűnik a köznek a tere, stb. Ez lenne az individualizáció és a közösségiségnek a felbomlása az első fő témája a könyvnek. A második az a természetességnek a kérdése, ez is a kritikai elméletekben egy nagyon gyakran tárgyalt kérdés, hogy a valóság állapota egyfajta természetes dolognak tűnik föl számunkra, mint hogyha természetszerűleg adottak lennének azok a társadalmi viszonyok, amik között létezünk. A baloldali gondolkodásnak mindig is egy fontos tétje és feladata volt, hogy valahogy megpróbáljon rávilágítani arra, hogy ezek a körülöttünk lévő viszonyok nagyon is konstruáltak, történetileg sokszor esetlegesek, és olyan filmeket vizsgálok itt, amelyek valahogy erre a típusú kritikai munkára koncentrálnak. Olyan esztétikákat próbálnak kialakítani, mivel valahogy meg lehet bontani a valóságnak ezt a természetességét. És az utolsó része pedig ennek a könyvnek az alapvetően a történeti idő felszámolódásához kapcsolódik. Ez a természetesség problémához azért elég szorosan kapcsolódik. Itt az lenne a fő kérdés, hogy ma, amikor egyre kevésbé tudunk történetileg gondolkozni, egyre kevésbé ismerjük föl, hogy a körülöttünk lévő dolgok folyamatosan változnak, és hogy egy nagyobb történeti folyamatba illeszkedik a jelenünk is. Ebben a korszakban hogyan tesznek kísérletet tömegfilmek arra, hogy valahogy ezt a történelmi dimenziót, valahogy a történeti gondolkodást visszavezessék a nézőknek a gondolkodásában.
Nagyon érdekes. Következő kérdésem az lenne, hogy hogyan hoz létre a film közös társadalmi tapasztalatot a könyv szerinted?
Igen, hát ez egy nagyon jó kérdés, és az is nagyon jó kérdés, mert azt mondom, hogy ez egyébként a velejére tapint a dolognak, hogy ez a társadalmiság lenne itt, ami a középpontban áll. Nyilván itt a társadalmiságot rengeteg értelemben lehetne érteni. Azt hiszem, hogy az a kritikai hagyomány, amiben én is állok, az a társadalmit, ezt egyfajta ilyen ontológiai értelemben a dolgokat lényegileg meghatározó értelemben érti, és úgy tekint a világ dolgaira, hogy mindent társadalmivá kell tennünk, és mindent társadalmiként kellene szemlélnünk. Szerintem a kortárs kultúra jellegzetesen nem ezt teszi, vagy nem így gondolkodik egyébként. Hogyha megnézzük a kultúriparnak a termékeit, akkor az tele van tényleg ez az ezrek által bírált naturalizációs természetiesítő logikával, hogy minden természetesnek tűnik föl. Ha mondjuk vegyünk egy gyors példát, akkor például a szerelem az egy nagyon jó példa mondjuk a kultúripari termékekben. A szerelem az egy örökkévaló, és mindig a örök emberi, mindig is az egész világ történelmében ugyanúgy alakuló, magunkból kinyerhető érzelem, aminek mintha nem lenne nagyon erős történelmi, társadalmi kódoltsága, stb. Szóval a kultúripar az jellegzetesen nem annyira foglalkozik ezekkel a társadalmi aspektusokkal, vagy hogyha meg is jeleníti ezeket, mert hát nem tudja megjeleníteni, de alapvetően eltorzítja őket. Hogyha a magas kultúrát nézzük, a kortárs magas kultúrát, ott pedig szerintem pont arról van szó, hogy manapság borzasztóan hangsúlyos ez az individualitás és ez a személyesség. Nagyon érdekes, én pont most például verziós dokumentumfilmekkel kellett egy kicsit foglalkoznom egy egyetemi filmdíj kiosztása okán, és ott tapasztaltam azt, hogy nagyon sokszor érzik azt például kortárs magyar dokumentumfilmrendezők szerintem, hogy pusztán elég a személyes tapasztalatot nagyon komplexen és nagyon érdekesen megformálni, és nem kell eljutatni valahogy ezt a személyes tapasztalatot odáig, hogy ebből valamiféle általán, vagy valami általános szintre emelni. Nem kell eljutatni odáig, hogy az valahogy többek számára legyen releváns. Mert minden személyes tapasztalat mindenki számára releváns, hiszen az egész világ az igazából csak ilyen személyes viszonyoknak, meg személyes élményeknek a hálózata. És ezért akartam is hozni egy idézetet Moholy Nagy Lászlótól, amit pont a vonaton idefele olvastam, és gondoltam, hogy jól jöhet ebben a beszélgetésben, mert pont erre a társadalmiság dologra mutat rá. Ez a Szeletembertől az Egész Emberig című szövegében szerepel, és itt azt írja Moholy Nagy, akit egyébként jellegzetesen képzőművészként szokás ismeri, de egyébként nagyon izgalmas filmeket is csinált. Szóval, hogy az ember minden megnyilatkozása egy-egy leszámolása világgal és önmagával, és betekintést enged pillanatnyi állapotába. Termékeny azonban a kifejezés csak akkor, ha az egyéni kielégülésen túl objektív érvénye van a kollektivitás számára. Szóval, hogy voltak korok, amikor ez szerintem eléggé magától értetődő volt, hogy személyes élményeket akkor artikulálunk, hogyha annak valamiféle objektív érvénye van, hogyha az valahogy magyarázó erővel bír, valahogy megjelenik benne valamiféle általános, valami önmagán túlmutató. És szerintem a kortárs magas kultúra az nagyon-nagyon sokszor tocsog ebben a személyesben, vagy hogy ebben az egészen individuálisban. De ez természetesen nem akarom azt mondani, hogy a kultúripar egészen ilyen, és az se, hogy a magas kultúra, a kortárs magas kultúra minden darabja ilyen lenne. De azt mondanám, hogy manapság ez az egész társadalmi aspektus, ez szerintem a háttérben van szorítva, vagy valahogy el van torzítva a kultúrás reprezentációk esetében. És én tulajdonképpen arra törekedtem ebbe a könyvbe, hogy ennek a kulturális termelésnek egy bizonyos szeletére próbáljak koncentrálni, ahol szerintem megjelenik, ha töredékesen is, ha nem is az egész. Tehát nem gondolnám azt, hogy ezek a tömegfilmek, amikkel én foglalkozok, ezek A-tól Z-ig csodálatosak, hogy minden vonásuk fantasztikus, de alapvetően megjelenik bennük olyan típusú kritikai szempont, olyan típusú szándék, olyan típusú esztétika, ami szerintem számot tarthat azoknak a figyelmére, akik fogékonyak arra, hogy hogyan lehetne a hétköznapi viszonyainkat mélyebb társadalmi szinten értelmezni.
És akkor most a néző, illetve a közönség szempontjából a könyv szerint mennyire aktív vagy passzív a néző a konszenzus megteremtésében?
Igen, ez is egy tök jó kérdés, és nagy fogalmi hagyománya is van igazából az aktivitásnak és a passzivitásnak, nagy filozófiai hagyománya van. Hogy a befogadó passzív lenne, az a film történetének a kezdete óta meghatározó. Tele vagyunk ilyen képekkel, ilyen 3D mozi szemüvegbe, ámultan filmet néző figurákkal, meg ilyen a film előtt bambuló befogadókkal. Szóval a filmmel egyébként a kezdetektől összefonódik valamiféle ilyen ájult beleélés, ami nem ad lehetőséget valamiféle ilyen aktív befogadói magatartásra. De szerintem ez nincs így, vagy egyetértek azokkal a gondolkodókkal, például Ellen Bagyúval, aki kritizálja ezt a hagyományt, ami valahogy a filmet Platón barlangjával köti össze, és egy ilyen a látszatokban való tetszelgésnek, vagy elmerülésnek a logikájával. Én azt gondolom, hogy ez a film esetében egyáltalán nem szükségszerű, hogy így legyen, és hogy a maga egy egész médium az nem köthető ilyen szempontból ilyen negatív képzetekhez. Másrészt, ugye manapság át is alakul a filmnek a befogadása, ami már a legkevésbé sem egy ilyen közös mozi élmény, mondjuk a mozgóképfogyasztásnak a legjellegzetesebb formája. Manapság a különböző statisztikai adatok azt mutatják, hogy a legtöbb mozgóképet a mobiltelefonunkon fogyasztjuk alapvetően, vagy a laptopunkon, szóval, hogy alapvetően sokszor nem is társas élmény a befogadás. Van a filozófia és a kultúraelmélet történetében egy ilyen hagyomány, hogy az individuális befogadást alacsonyabb rendűnek tekintik egyébként, mint a közös befogadást. A színház, mint a közös politikai gondolkodásnak egy ilyen kiemelt tere, ahhoz képest egyfajta ilyen individuális, elszeparált befogadás az valahogy negatív színben tűnik föl. Érdekes egyébként, hogy ez mondjuk negatívan ítéltetik meg, hogyha valaki otthon egyedül filmeket néz, de kevésbé ítéltetik meg a negatívan, hogyha egyedül otthon könyveket olvas, amit nem annyira lehet közösen csinálni, vagy kevésbé lehet közösen csinálni. Szóval ez az aktív-passzív különbségtétel, ez egyáltalán nem egyszerű. Én azt gondolnám, hogy nem köthető egyébként egyértelműen korhoz sem, és egyértelműen egy specifikus médiumhoz sem, hogy melyiktől lesz aktív vagy passzív a befogadó. Az biztos, hogy a kortárs változások alapvetően elvesznek tőlünk bizonyos képességeket, hosszú koncentrációnak a képességét, azt, hogy megválogassuk, hogy mit fogyasztunk, szóval vannak itt problémás vonások. De azt hiszem, hogy maga ez az aktivitás és passzivitás, ez tényleg bizonyos értelemben rajtunk múlik. Tehát azon múlik, hogy mi magunk milyen típusú nézői attitűdöt alakítunk ki, és hogy mi magunk mit teszünk ezekkel a filmekkel, hogy mi magunk hogy értelmezzük őket. És ennek szempontjából ez a könyv egy a Bertolt Brechtnek és a Walter Benjaminnak az úgynevezett termelési modell elméletét követi, tehát azt az elképzelést, hogy alapvetően a befogadó maga is jelentések termelőjévé, aktív termelővé válhat mindenfajta ilyen szituációban. Nyilván ehhez alakítani kell a befogadói magatartásunkat, de ez a könyv amellett szeretne állást foglalni, hogy érdemes törekedni arra, hogy egyfajta ilyen kritikai pozícióból, egyfajta ilyen aktív részvevőként a filmet folyamatosan bírálva, a filmtől távolságot tartva valahogy próbáljunk róla intenzíven gondolkodni. Uh-huh.
Következő kérdésem az lenne, hogy létezik-e szerinted morális felelősség a filmkészítők részéről, ha a mozi képes társadalmi konszenzust létrehozni vagy befolyásolni?
El tudom képzelni, hogy lenne olyas valaki, aki erre azt válaszolna, hogy létezik. Én egy olyan filozófiai hagyományból érkezem, és olyasmi meggyőződések mentén írtam ezt a könyvet is, ami ennek a moralitásnak, a morális megközelítésnek, az etika dimenziójának nem tulajdonít olyan nagy jelentőséget. Hogyha valaki ez mélyebben érdekel, akkor borzasztó érdekes könyv, és ugyancsak 2025-ben jelent meg magyarul a már említett Alain Badiou-nak, ennek a francia filozófusnak az Etika című könyve, ami egy rendkívül rövid és szerintem nagyon jól érthető szöveg, nagyon jó bevezető is Badiou filozófiájába. És ez a szöveg, amit most nyilván nem akarok itt hosszan bemutatni, mert az nagyon elvinni az időnket, ez egyrészt egy nagyon alapos kritikája a kortárs uralkodó etikai gondolkodásnak, kritikája emellett egy kortárs ideológiának is, amit Badiou etikai ideológiának nevez, annak a korszellemnek, hogy mindent valahogy egy ilyen etikai keretben rendezünk el, és a helyes és a helytelen norma rendszerében kiátkozások és bírálatok és vádak logikája szerint viszonyulunk ezekhez. A könyvennél persze sokkal komplexebb, de én azt hiszem, hogy nem célszerű se a nézőt, különösen nem, de az alkotót sem egyfajta morális felelősséggel terhelni. Hogyha alaposan átgondoljuk, hogy ezek az alkotók miért hoznak ilyen esztétikai döntéseket, mik hatnak rájuk, mit próbálnak kiszolgálni, milyen gazdasági érdekek határozzák meg őket, milyen típusú finanszírozási lehetőségek, akkor azért ez nagyon sokszor meglehetősen árnyalja a képet. És nem azt akarom mondani ezzel, hogy el kell oszlatni a morális felelősséget, mert hogy olyan körülmények között vannak, ami miatt nincs morális felelősségük, hanem inkább azt akarom mondani, hogy sokkal érdekesebb erre valahogy a termelés körülményei felől és a társadalmi folyamatoknak az összjátéka felől gondolkodni. Nem biztos, hogy igazán előre visz minket, hogyha ilyen morális ítéletekkel próbáljuk ezt az egészet megközelíteni. Szóval alapvetően én kevésbé így közelítenék ehhez, ahogy egyébként azt sem szeretem, vagy attól is próbálok határozottan távolságot tartani, amikor a fogyasztók nagy közegét megbélyegzik. Az emberek nem maguktól valamilyenek, hanem azzá válnak, amivé a környezetük teszi őket. És hogy azon szerintem érdemes dolgozni, és van olyan, hogy az ember jobb befogadó, szóval ez szerintem ezen abszolút érdemes ebbe az irányba törekedni, de az olyan típusú állítások, amik, mit tudom én, a fogyasztóknak nagy tömegeit megbélyegzik, az is meglehetősen kontraproduktív szerintem.
És akkor így a streaming platformok korában szerinted mit jelenthet ma a konszenzuális mozi?
Igen, ez abból a szempontból is érdekes, hogy az én könyvem sok tekintetben egy konzervatív könyv, vagy olyan értelemben konzervatív könyv, hogy a kortárs kultúraelméleti diskurzusokhoz képest én visszaugrok egy korábbi korszakra, és nagyon sokszor, ha már említett Brecht vagy Benjamin esetében is, olyan teoretikusokra támaszkodom, akik nem pontosan ennek a kornak a teoretikusai. Ez azért is van, mert úgy gondolom, hogy amit ők kigondoltak, és az a nyelv, amit ők létrehoztak, az borzasztó megvilágító erejű lehet ma. De ez nyilván azzal is jár, hogy a filmeknek olyan aspektusaival foglalkozom, vagy olyan működésével, ami éppen hát alámerülőben van, vagy hogy alapvetően amikor a tömegfilmek egyre inkább úgy néznek ki, mint hogyha a mesterséges intelligencia generálta volna őket, ebben a korban felszabadító tömegfilmet keresni a moziban, ez állítható, hogy ez nem annyira időszerű, vagy hogy alapvetően van itt egy nagy változás. Szóval én erre reflektálok is alapvetően a könyvben, és arra is, hogy tulajdonképpen egy olyan filmes működéssel foglalkozom, ami mondjuk nem kimondottan a mikorunknak a sajátja már, vagy nem feltétlenül a mikorunknak a legfontosabb sajátossága. De ennek ellenére szerintem, és minden körülmény ellenére, ami történik, a konszenzuális mozi az attól lesz, hogy létrehozzuk a konszenzuális mozit. Tehát, hogy alapvetően, hogyha fölismerünk filmekben ilyen típusú aspektusokat, akkor egészen egyszerűen meg lehet teremteni ezt az aspektusokat, észlelhetővé lehet tenni ezt a típusú minőségüket, és ezt magát a befogadást is közössé lehet tenni. Uh-huh. És ez abból a szempontból nagyon fontos, hogy fontos szem előtt tartani, ezek a filmek nem pusztán így a semmiben lebegő esztétikai tárgyak, hanem olyasmik, amiket közösen fogadunk be, amikről szemináriumi beszélgetéseket lehet tartani, amikről filmklubokat lehet tartani, amikről beszélgethetünk a barátainkkal, és így tovább. Szóval, hogy ezeknek megvan a maguk interpretációs közege, ahol közösen átgondolhatjuk őket. És ez az a közeg, ami képes arra, hogy ezeket az aspektusokat kiemelje. Nekem erről egészen kézzelfogható tapasztalataim vannak egyetemi kurzusokról, akár ezekkel a filmekkel kapcsolatban is, hogy ezek hogyan tudnak hatni valakinek a gondolkodására, de ez a legritkább esetben történik úgy, hogy spontán az ember megnéz egy filmet, és akkor ez megtörténik, hanem egészen egyszerűen minden egyes beszélgetés, minden közös gondolkodás alakítja a képünket erről. És amikor az ember újra nézi ezt a filmet, vagy csak megváltozik az emlékezetében, vagy ahogy megváltozik az egészről a benyomása, úgy létre lehet hozni tulajdonképpen ezt a dolgot. Szóval azt mondanám, hogy bár a kortárs kulturális változások nem a felszabadító tömegfilm irányába mutatnak, egyébként kialakítható olyan interpretációs praxis, és kialakítható olyan kultúra értelmező közösség, ami ezt az aspektust előtérbe tudja állítani.
Tehát akkor azt mondod, hogy van még közös filmélmény.
Van, én hajlanék rá, igen, igen. És hogyha ezek már egyre kevésbé a moziban is történnek, attól még szerintem az is egy nagyon-nagyon fontos közös filmélmény, amikor közösen megbeszélünk egy kocsmában egy filmet. Uh-huh. Szóval, hogy a kultúráról való beszélgetés az a háttérbe kerül manapság szintén, mert mondjuk az egész közéletünket ilyen borzasztó tartalmatlan pártpolitikai beszélgetések töltik ki, amelyek tényleg hát inkább ilyen technikai beszélgetések, ki hogyan mozgatja a bázisát, meg stb. Tehát egy olyan, mint hogy ilyen régebben én, amikor fiatal voltam, akkor a Brick Brother ment a magyar térbe, és az ilyen kiszavazó sók után elemezgették így ezeket a dolgokat, hogy ki mennyire ügyes volt a házban, ki csinált. Szóval, hogy a kultúra például annak a területe is lehetne, hogy értelmesebb dolgokról beszélgessünk. Uh-huh. Relevánsabb dolgokról. Lehet, hogy egy más típusú politika felfogásnak is az alapja lehetne, ahol tényleg arról beszélgetünk, hogy mit kéne képzelnünk a valóságunkról, mit lehet tenni, mit nem, hogyan kéne viszonyulnunk hozzá, ahelyett, hogy ilyen rendkívül üres dolgokról beszélgetünk nagyon sokszor. És azt hiszem, hogy annyit akartam igazából tulajdonképpen csak mondani, hogy a befogadás az nem csak a befogadás primér élménye számít a mozi szituációjában, hanem az is borzasztó fontos, hogy utána hogyan zajlik hosszan-hosszan ez a befogadás közösen, a közös gondolkodásban.
Hát ez tökéletes végszó. Köszönjük. Köszönjük szépen, köszönöm a beszélgetést.
Köszönjük.
És ajánljuk szeretettel a könyvet, a konszenzuális mozit, mely a Szociológiai Gyűjteményben megtalálható. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
Köszönjük, hogy itt lettem.
Önöknek pedig köszönjük a figyelmet, találkozunk legközelebb.